Péter Arma Caritas, Fegyverek között a szeretet. Magazin műsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Akarsz építeni, ne dobold össze az embereket, hogy fágyűjtsenek, és ne adj nekik feladatokat. Inkább taníts meg nekik, hogyan vágyakozzanak a tenger mérhetetlen végtelensége iránt. Antoine de Saint-Exupéry francia író gondolataival köszöntöm minden kedves hallgatómat az Inter Arma Caritas 540. adásában. Dicsértessék a Jézus Krisztus! A szerkesztő Fodor Endre vagyok, tartalmas perceket kívánok valamennyüknek. Mindenekelőtt a műsor tartalmáról. A katonai ordinariátus ebben az esztendőben is csatlakozott az Ars Sacra Fesztiválhoz. A magyarok nagyasszonya templomban kiállítással, előadással és katonazenekari koncerttel. Folytatva az előző műsort, ma visszaidézzük ismét Takács Tamás ezredest, a tábori lelkészi kar vezetőjét, aki előadást tartott Bizalom, hit, tekintély, engedelmesség címmel.
Egy hierarchikus rendszerben élünk, szükség van az, hogy legyen valaki, aki megmutatja az irányt, kiadja a parancsot, meg szükség van, aki végrehajtja. De ugyanakkor nagyon jól tudjuk azt is, hogy vannak olyan emberek, akik ha leesnének az egójukról, az ígójukra, akkor szörnyek halnának. Tehát akiknek a fejük nem teljesen van szinkronban a valósággal. Ha az ilyen emberek kezdenek el visszaélni a tekintélyükkel, az katasztrofálissá válik.
Mert azt hiszem, hogy a bizalom is, a hit is, a tekintély, az engedelmesség is olyan fogalmak, amik a valóságban nem csak elvont fogalmak, hanem valahol alapja mindenféle emberi kapcsolatnak.
A katonai ordinariátus ebben az esztendőben is csatlakozott az Ars Sacra Fesztiválhoz. A magyarok nagyasszonya templomban kiállítással, előadással és katonazenekari koncerttel várták az érdeklődőket. Szeptember 17-én Bizalom, hit, tekintély, engedelmesség címmel Takács Tamás ezredes, a lelkészi kar vezetője tartott előadást. Folytatva az előző műsort, ma visszaidézzük ennek újabb izgalmas pillanatait.
Hát a hit, egy történész mondta régen, hogy a francia forradalom akkor kezdődött, amikor a francia arisztokrácia már nem hitt önmagában. A hit az nem csak egy vallási dolog. A hithez hozzátartozik az is, hogy én hiszek abban, amit csinálok. Hiszek egy picit magamban is, hogy amit csinálok, azt jól csinálom, függetlenül attól, hogy mennyire ismerik el, és mennyire jutalmazzák azt. Talán ismerős a mondás, hogy attól, hogy a kutyák megmutatják a holdat, az nem lesz kisebb tőle. Tehát nagyon sokszor az emberek elvárják a dicséretet. És úgy érzik, hogy csak akkor van értelme a munkáiknak, az életüknek, a folyamatosan simogatják a munkájukat. Ha csak úgy kell tenni a jót, az nekik kevés. Na most én úgy gondolom, hogy ha ide vissza tudnánk kanyarodni egy picit, hogy az ember csak úgy önmagáért megtegye a jót, csak azért, hogy önmagát hitelesítse, akkor ezáltal előre lehet megépni egy picit. És hát a hitnek nyilván vannak fokozatai. Van egy fokozat, amit az ember valami elvisz, egy puszta köszöntés, hogy jó napot kívánok, hogy tényleg azt akarják nekem. Amikor valakinek hiszek, és hát az egésznek a csúcs kategóriája lenne, amikor már valakiben hiszek. És nem feltétlenül csak az Istenre gondolok, itt két ember kapcsolatában is. Amikor ezek a mélységek idáig eljutnak, hogy már valakiben tudok hinni, akkor gondolom, hogy valahol eljutottunk. A latinban a religió, a vallásos hit, az alapvetően több eredetét mondják, de a religári az azt jelenti, hogy oda kötni, oda kapcsolni. Annak idején én valóban jártam a gimnáziumban, és hát szerzetesek tanítottak, és a fizika tanárunknak, hál' Istennek, az osztályfőnökünk, talán még ő a legidősebb, Bence, és most még mindig itt az Andrus atya, ő mondta idén nekünk azt, hogy gyerekeink, a fizikában, az elektronosságban kétféle hiba van. Az egyik, hogyha van kapcsolat ott, ahol nem kéne lenni, a másik, hogyha nincs kapcsolat ott, ahol kéne lenni. és hogy csendesen hozzátettük nekünk terelési célzatra, hogy sügyászatok, mert a világon nagyon sok zárlatos ember rohangja. És én úgy gondolom, hogy valahol azért a hithez, a bizalomhoz ez is hozzátartozik. Hogy az embernek legyenek meg azok a kapcsolatai, értékes kapcsolatai, amik szükségesek, és amik meg nem, azokról próbáljon egy picit úgy megválni, megszabadulni. Kitűnő egy szerencsés percáltal is vállaltunk, igazán belé a hosszú évek tesznek minket. És hogy a hét mit jelentnek, még nem itt egy pár gondolat fölvasorolva, de valójában én azt hiszem, hogy ez lenne az egésznek a kulcsmondata, hogy az ember ne csak úgy hip-hop egyik pillanatra a másikra akarja jobbá, tökéletesebbé válni, hanem hagyjon időt. Én látom, pont a fiataloknál itt elég sokat foglalkoztam mostanában ilyen generációs problémákkal, és az egyik kulcsfogalom az, hogy az idősebb emberek megtanultak előre jutni, volt türelmük az élethez. A fiatalok mindent gyorsan akarnak csinálni, nem az ő hibájuk, tehát nem a személyeknek a hibája ez, így élünk most ebben a világban, pörög körülöttük minden. És amikor már valamihez kitartás kell, idő kell, akkor az már nem kell nekik. Ha egy egységnyidő alatt nem jön sok információ felé, akkor nincs ideje várni. És azért az emberi kapcsolatok azok nem hip-hop születnek. Amikor kialakul egy emberi kapcsolat, és az értékes kell, hogy legyen, arra időt kell szánni. Vagy még jobb szóval szentelni. És azért ez is óriási különbség, hogy én szánom az időt a másikra, vagy szentelem az időt a másikra. Csak úgy odadobom neki, vagy tényleg oda ajándékozom a másiknak az én időmet, és ezáltal lesz a kapcsolatunk is tökéletesebb. Mi a középkorban volt az embernek sok-sok neve, az egyik volt a Homo Viator, az úton nevű ember. És valójában csecsemőkorban az időskorig bárhol van az ember, mindig úton van, valahonnan, valahová tart. És sokan szokták hangoztatni, hogy minden fejben dől el. Ebben van igazság. Az elején ott volt az a két alap mehetőkről, a 70 kilométerről. Ott tényleg átéri az ember, hogy most szenved, kínlódik, ha fejben ott van, túléli. Kis barátaim, ugye roppan jármú katonák, akkor látták rajta, hogy már nagyon magam alatt vagyok, fájt a lábam, szépen mondták, hogy atyám, most kell elkezdem imádkozni. Hát mondom, elmentek ti, ahová jól gondolom. Mondom, én már mindent elimádkoztam, amit fejből tudtam. Már amit nem tudtam, azt is. Már csak arra tudtam gondolni, hogy egy-kettő is haladjunk a célig, de már előre sem lehetem nézni. Amikor beértünk a célba, és mondták, hogy álljunk össze egy csoportképpen, hát akkor olyan csomó gondolataim voltunk. Hát nem állt most senki, nem állt összecsukottunk még a comostok, és megültünk egy helyre. De tényleg szükség volt ahhoz, hogy akarjon az ember végig menni. Jó, nyilván az akaráshoz hozzátartozott az is, hogy a hegyekre senki nem jött volna föl kimenteni. Tehát nem volt más választás. Vagy végigcsinálunk, vagy így pusztulsz el szépen csöndesen magadnak, és azért szerintem motiváció a túléléshez. A másik pedig, amit szoktak mondani egy katonáknál, hogy ami nem megy, de a fejre az nem megy a lába. Tehát, hogy eléggé futtatják az ember, elég utóbb megtanulja. Viszont van ennek egy vallásos mozgató is, hogy a célhoz először elvisz a láb. Ha a láb lankadni kezd, fáradni kezd, akkor a szív az, ami tovább van az ember. És ha a szív is lankad, akkor a hitet mondja a célja. És ez már tényleg az a fázis, amikor fizikailag lenullázza az ember magát. És itt most nem csak a 70 kilométerről van szó, nem csak a fiatal a küzdelmeim, akár egy idős emberről is, akinek fájdalmas lehet már a puszta lég is. De az, hogy eljuss a távol vélet, nem csak fizikailag, ahhoz azért szükség van az, hogy akarjuk. Mert közel múlva, hogy pár évei beleszettem én is, pár tényleg nem, teljesen más szituációban, de apánál láttam azt, hogy az öregnek, aki egész évben aktív ember volt, ő volt a családfenntartó. Az utolsó két-három évet ágyban fekvő betegként töltötte, úgyhogy csak a plafon tudta nézni. Azóta minden reggel hálás vagyok, amikor kinyitom a kis csipás szememet, és itt fáj, ott fáj, ott fáj, de el tudok indulni munkába. Hogy ő minden ott van, csak azért, ha az ablakon ki tud nézni. Nem kivenni, csak nézni. Na most én úgy gondolom, hogy valahol ezek a hitbeli hozzáállás is hozzátartozik ahhoz, hogy egészségesen legyen az ember. Na most én úgy gondolom, hogy amikor hitről beszélünk, akkor nem mindig csak erre a nyájaskodó hitre kell gondolni, ami úgy folyik szét a világban, hanem arra is, amikor látszólag olyan emberek, akiknek nem a szakmájuk a hit, hiszen ezek katonai emberek voltak. De úgy tudnak élni emberként ebben a világban, hogy példát tudnak adni azok számára, akik magukat a szó eredeti autentikus értelmében hitvallónak vagy hívőnek mondják. És hát ott a tekintély a következő, ami egy elég veszélyes fogalom. Katonai szinten ugye ez teljesen természetes, hiszen egy hierarchikus rendszerben élünk, szükség van az, hogy legyen valaki, aki megmutatja az irányt, kiadja a parancsot, meg szükség van, aki végrehajtja. De ugyanakkor nagyon jól tudjuk azt is, hogy vannak olyan emberek, akik ha leesnének az egójukról, az ígójukra, akkor szörnyek halnának. Tehát akiknek a fejük nem teljesen van szinkronban a valósággal. Ha az ilyen emberek kezdenek el visszaélni a tekintélyükkel, az katasztrofálissá válhat. Nem véletlen raktam be ezt a képet, Jogán kép, a szem miatt. Lehet, hogy etimológiailag nem teljesen korrekt, de a tekintély és a tekintet a számomra legbelül valóban nem összekapcsolódik. Számomra annak van igazán, hogy tekintélye, aki már tekintettel tud irányítani. Aki már szavak nélkül is tud kiadni olyan utasítást, olyan parancsot, olyan elvárást, olyan feladatot, hogy a többiek akár boldogan is végrehajtják. Az előbb előcitált Szent Benedeknek, ugye a bencések alapítójának a regulájában van egy ilyen rész, hogy az apát vezető a kemény szívűeknek és az egyidűeknek tetteivel mutassa meg az isteni törvényeket. Kerülje a túlzás, hogy még túlságosan meg akarja tisztítani a rozsdától, el ne törje az erényt. Ezt mondja a vezetőnek, hogy úgy irányíts, úgy élj a tekintéllyel, hogy azzal ne kárt okoz, hanem valamilyen módon mégis csak próbál megsegíteni a törvényeket. Ennek talán egy picit lefordítottja a katonai változat, ahol azt szokták mondani, hogy ahol a főnök legnagyobb leosztottak meg áldoznak. Tehát, hogy ne a szövegelés, ne a parancs, ne a tekintély elvűségben az első, hanem valahol a példamutatás. És én azt hiszem, hogy aki már egy jó pár évet megélt az életből, az nagyon jól tudja, hogy ami nekünk fontos volt, amit én most úgy élek meg, mint a sajátomat, az soha nem azokból, vagy legalábbis nagyon éppen tanultam meg azokból a dolgokból, amit súlykoltak belém szavakkal. Sokkal fontosabb volt, hogy azok az emberek, akik körülöttem éltek, akikre fölnéztem, azok hogyan éltek, hogyan viselkedtek. Én mai napig is emlékszem, hát talán a jelenlők közül valaki ismeri a Smerlőit, annak idején még keresztúrom volt plébános, aztán itt a bazilikában. Én Gyuri bácsinak a keze alatt nőttem föl, mint kispap, és amikor figyeltem, akkor mindig azt néztem, hogy ő mit mond. És ahol mondja. És tudtam, hogy én akkor azt nem mondhatom. Tehát amikor bogáltam meg, nem tudom én mit használt, meg mozdulatokat, az nekem akkor nagyon bután állt volna. De évtizedek múltán, szinte teljesen spontán, normálisan az ember elkezdi használni ezeket a fogalmakat. Fiatalok hányszor mondják azt, hogy ők nem szeretnének egy gyereket nevelni úgy, hogy őket nevelték a szüleik. És láss csodát, amikor megszületik a gyerekük, ugyanazokat a szavakat használják, még a mozdulatok is ugyanazok. Mert az ívódott beléjük, az volt a sajátjuk, és az lett az övé. Ez valahol így normális, de ugyanakkor egy felelősség is. És ha már a tekintélynél tartunk, a tekintélynek ez is egy felelőssége, hogy amit tesz az ember, az nem csak a szavakban nyilvánul meg, hanem az életnek minden pillanatában. És hát nyilván itt ez a tekintély változását is hozza, mert ugyanúgy, hogy a szülői tekintélyben egy pici gyerekeknél lehet látni, hogy aranyfőkű kis angyalkákat röptesnek, és az apjuk az maga a királyfi számára. Aztán, amikor ezek a gyerekek elérik azt a tínédzserkort, hogy elkezdenek lázadni, akkor ez a szülő az így rohamosan elkezd sírni a nullára, vagy még az alá. És amikor a gyerek is elkezd felnőni, amikor már ő is kapott pofonokat az élettől, amikor már előrébb jutott, akkor rádöbben arra, hogy hol van az igazi helye az ő szülőjének, amiket mondott, az ő tekintélyének. És ekkor kezd úgy a normál helyre beállítani. Nyilván katonai szinten is van ez variációja, most nyilván a jelenlévőknek ez nem mond senki, semmi, de hát most régen, akik sorkatonák voltak, azok ezt duplán is átérték. Általában, amikor valaki kiképzővé válik, az első pillanatokban úgy, mint egy fiatal tanár, még úgy remeg a táv. Még nem nagyon tudja, hogy mit kéne, nincs hangja se akkora, aztán egyszer csak úgy kinyílik a világ, meg a torka főleg, és egy ilyen ordító vadállattá változik, és a vége felé megtanul normálisan nevelni, tanítani. amikor már rájön, hogy nem kell kiabálni, de ha határozottan mondom az igazságot, sőt, elmondom azt is, hogy miért csinálunk, akkor lehet, hogy ezt könnyebben el fogják fogadni. Mondok egyetlen egy példát, lehet, hogy valaki már ezt hallotta tőlem, annak egy ilyen kiképzésen voltunk, és az egyik kiképző kitalálta, miután már jó órát rohangáltunk az alföldi homokban, hogy egy ilyen 45 fokos lejtős emelkedőn a társunkat vigyük fel a tetejére. Hát, hogy nem nagyon értettük, hogy ez mire lesz jó, de mondta, hogy ez azért van, mert hogy a helikopter, aki jön a sérültére, az csak ott tud majd leszállni. Na most ez nyilván ez utánozott ott helyen, de értek nagyon jó volt. Tehát nem azért kell szenvedni, mert a szenvedés jó, hanem hogy ezáltal a társadalmat meg fogod menteni. És mindenki fölcibálja a társát arra kis emelkedőre. Na most én úgy gondolom, hogy ha valaki emberként, kiképzőként, társként, vezetőként megtanul így parancsot adni, hogy azt meg is tudja magyarázni, akkor annak lesz elfogadottsága is. Aki azt hiszi, hogy vezet és nincsen követője, az csak sétál. Hát én azt hiszem, hogy szerintem nem kell magyarázni, de azért a világon nagyon sok ilyen sétáló János van. Akik csak orvítoznak, kapkodnak, ha csak néha hátra néznének és látnák, hogy már nincs mögöttük senki, akkor lehet, hogy egy kicsit elcsöndesednének. És ugyanakkor hál' Istennek még mindig akadnak olyan karizmatikus emberek, akik lehet, hogy kevesebbet orvítanak, de csinálják azt, amiről beszélni is kellene, és egy idő után szépen lassan elkezdenek fölvéjük állni az emberek. Tehát akkor beértem a templomba, akkor itt beszélgettünk, és hát szóba került az, hogy most egy ember, két ember, három ember, kérdeztem, hogy mennyien szoktak misélni. És hát akkor így a statisztikát, hozzá kell tenni, nem kell megijedni, mert hazudni három módon lehet. Igen, mert nem lehet statisztikát. Ugye? Tehát most a statisztikát nem kell kétségbeesni. Én rögtön mondtam, amikor én Nedházmegyés papként dolgoztam 9 évig, és akkor kikerültem az első helyemre kiskörére, hát erre úgy kerültem, hogy a Szentelő iskolát ilyen válégérő hajam volt, meg szakám, úgy papok mondták, hogy fiatalok, hogy ez a gyerekkel még baj lesz. Oda jött egy idős papbácsi, így megsúgott a fejem, hogy jó van, kisfiam, jó lesz az majd. Na most kikerült... Jelentem 91-ben. 91-ben. És kikerültem kiskörére, a főnököm 10 éve volt idősebb, mint én. Tehát én voltam 25-30, két fiatal, újonnan oda került, búcsú én is volt, Péter Pál. 5 idős nénye volt a templomban. Hát azért ez pusztáló élmény volt. Aztán egy év után szépen átalakult az egész sztori. Jó, persze ez kellett az is, hogy előttek az anyakönyveket, megnéztük, hogy ki mikor született, akkor elmentem azokhoz a családokhoz, ahol úgy gondoltam, hogy olyan korú gyerek van, faluban meg hírem volt, hogy járni lehet, mert a papa házolvázol jár, ugye? Mert azért van ilyen is olyan is, de év múlva szépen lassan kialakult minden, na de itt is kell ugyanaz, amit az előbb mondtam, az időfaktor. Tehát most, ha az ember ott beleputja a saját boldogtalanságába, és bezárja a hajtót, ablakot, hogy kész, vége van, akkor nincs is tovább. Tehát azzal az emberrel, aki bezárja magát és az ajtaját, azzal nem lehet úgy kezdeni. Aki megadja az időt, a lehetőséget a többieknek, szépen lassan egy idő után elkezd valami kialakulni, amiről lehet, hogy 10 év múlva nem is fog emlékezni, hogy ez olyan sajnagú volt az elején. Pedig hát akkor nem biztos, hogy ennél a boldoggá tettünk.
Köszönöm a figyelmüket! Az Inter Arma Caritas 13. évfolyamában az 540. adást hallották, amelyet minden szerdán 19 óra 25 perctől, ismétlésben szombatonként 13 óra 25 perctől, hétfőnként 1 óra 35 perctől követhetnek itt a Mária Rádióban, illetve visszahallgathatják valamennyi műsorunkat a rádió honlapján. A szerkesztőt Fodor Endrét hallották, további szép napot kívánok! Eötvös Loránd, magyar fizikus feltaláló mondta, a gondolkozásban önállóságot csak az olyan tanárnak tanítása adhat, aki maga is önállóan gondolkozik. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
Hírek.